Drága Jézus, rád vágyunk és rád van szükségünk. Köszönjük neked azt, hogy adventben élünk már most, és nem csak abban a 4 hétben, ami majd el fog következni, és olyan döbbenetes az, hogy te is adventben élsz. Péternél is azt olvashatjuk, hogy te vársz ránk, és talán olyan régóta vársz már. Köszönjük neked azt, hogy nem csak azt érezhetjük, hogy te hiányzol nekünk, hanem tudhatjuk azt, hogy mi is hiányzunk neked. És azért imádkozom, hogy mindannyian, akik most itt vagyunk, hadd tudjunk veled találkozni. És köszönjük neked azt, hogy te vártad ezt a mai napot. Kérlek, hogy szólj hozzánk egyen-egyenként a te kegyelmedből, a te dicsőségedre. Amen. Amen. Nagy szeretettel köszöntelek titeket ezen a konferencián. Azt hiszem, azt a témát kaptam tőletek, hogy várakozni, várakozás, és készültem is egy kis prezentáció, aminek az a címe, hogy mikor, és szeretném, hogyha ezt a témát tudnánk kicsit körbe járni közösen. Attól még, hogy késten maradhat ez az idő, amit kaptam tőletek, az a másfél óra? Jó, oké. Fú, de megijedt egy-két ember, ne, csak hülyeskedtem, nem lesz másfél. Fölismeritek őt? Nagyon tetszik a szakálla. Hemingway. Középiskolában volt egy időszakom, amikor faltam az ő novelláit, és azt olvastam, azt írta az önéletrajzában, hogy életének egyik legszebb pillanatai voltak, amikor várakozott valamire. Tehát úgy örömmel töltött el azt, hogy éppen várt vagy egy utazásra, vagy baráti találkozásra, vagy egy vadász kalandra, ugye nagy vadász is volt, vagy egy kiállításra, vagy éppen az új könyvének a megjelenésére. Nagyon szeretett várakozni, és azt is nagyon őszintén leírta, hogy amikor viszont beteljesült az, amire várakozott, és megkapta, akkor viszont mindig kivétel nélkül csalódást érzett, és ilyen szomorúság telepedett rá. Pedig beteljesedett, amit várt, csak ő az sokkal, hát ugye írói fantázia, sokkal máshogy képzelt el azt, ahogy be fog teljesedni, mint ahogy beteljesedett. És mindig egy ilyen keserű csalódottságot érzett a várakozás és a beteljesülés után. És az önéletrajzója azt írta, hogy amikor megírta Hemingway az utolsó könyvét, akkor így fogalmazott, hogy kiírta magából mindazt, ami benne volt, amivel én nem értek egyet, de hát ezt írta, hogy mindent kiírt magából, és nem várt már semmi többet magától. Többet nem várt, és végzett is önmagával. És döbbenetes volt ezt olvasni, hogy már nem várt többé semmit az élettől. A várakozásban tehát leszületjük azt a dolgot, hogy van valami hallatlan öröm is a várakozásban, meg hallatlan erő is. Fölemelő és ugyanakkor pusztító erő is. Mit értek ez alatt, hogy fölemelő és meg pusztító erő is a várakozás? Hadd mondjak erre egy-egy példát, és akkor meg fogjátok érteni. Volt egy fiatal lány, aki ilyen hihetetlen megérintett szemű. Nem tagadja a problémákat, de mindig meglátja az örömöket. És egy ilyen nagyon hálás lány. Elmondta a lelkipásztorának azt, hogy kinézett magának egy szürke kesztyűt, ami nagyon egyből, amikor meglátta bele zúgat, nagyon tetszett neki, kellett rá spórolnia. És akkor egyik vasárnap mindenki ilyen depis arcot vágott, újonga mondta azt a lelkipásztornak, hogy Isten, Isten annyira jó. És kérdezte a lelkész, hogy hát oké, és ez tök jó, hogy ennyire örülsz, de minek? Minek örülsz ennyire? És mondta, hogy meg tudtam venni azt a kesztyűt, amit már régóta kinéztem magamnak. Isten annyira jó. És örült ennek. Ezzel nem készültem, csak hogy mondtam ezt a történet, közben eszembe jutott egy másik történet. Kislányról szól, aki Afrikában vonaton utaztak, és a kislányjal szembe ott ült egy ilyen mogorva ember. És azt kérdezte a kislány egy ilyen 10 perc után, de ilyen afrikai kislányt képzeltek el, ilyen füligérő hófehér mosolya, és kérdezte, hogy a bácsi ismeri az Úr Jézust. És akkor rá kinyitotta a szemét, és rá dörmögte, hogy igen, ismerem, lelki pásztor vagyok. És akkor Eltelt 2 perc, és megint kérdezte a kislány, jó, de a bácsi ismer az Úr Jézust? Mondtam, hogy ismerem, a lelki pásztor vagyok. És akkor megint eltelt 10 perc, és azt mondta, hogy az Úr Jézus tud segíteni a bácsi boldogtalanságán. Tehát van ilyen is, szerintem ez egy boldog kislány lehetett, mint ahogy ez a kesztyűs hölgy is. Bandi bácsitól olvastam ezt, aki egy döbbenetes életet élt. Én nemrég tudtam meg azt, hogy 5 gyerekéből 3-at eltemetett. És bele volt vésve egy bicskával az asztalába az, hogy mégis öröm. És egyszerűen minden nehézség ellenére sugárzott a szem az örömtől, sugárzott az élete. Jó volt körülötte lenni. Állítólag én sajnos nem találkoztam vele. Ő írta ezt, hogy mennyi boldog öröm él annak a szívében, aki minden nap vár valami kedveset az Istentől. Nem kell feltétlen nagy dolgokat, vár valami kedveset. Annak minden nap meg is érkezik valami, mert mindenkinek megérkezik. Csak aki nem várja, az nem veszi észre. Aki várja, az észreveszi, hogy itt van. És hogy van pusztító várakozás is, döbbenetes volt ezt a történetet hallani, amikor Betesda kórházba bekerült egy ilyen nagy darab, olyan stramp lelki pásztor, akinek az elmúlt időszakban nagyon sok nehézség érte az ő életét. Tényleg dráma volt, a tragédiák sora érte. És akkor befeküdt a kórházba tüdőgyulladással, akkor ezt mondta, nem kellenek a gyógyszerek, hiába szúrjátok belém, mert én meg fogok halni. És az elején még kinevették őt a doktornők, és azt mondták, hogy ne viccelje már, tiszteltes úr, hát egy tüdőgyulladásban ma már senki sem hal meg. És ezt válaszolta, azért fogok meghalni, mert már nem akarok élni. 6 nap is befelé fordult a fal felé, és 6 napra rá meg is halt. Nem akkor halunk meg, amikor megáll a szívünk, hanem lélek szerint akkor halunk meg, amikor már nem várunk semmit. Egy keresztény lélek turkász mondta azt, hogy az egyik legnagyobb kísértése a kísértőnek, hogy azt hiszegi, hogy most már ne vársz semmire. Egy Jobbnak a felesége azt mondta, hogy mire vársz tovább? Miért vársz Istenre? Tagadd meg őt, és vess véget az életednek. És Jobb nem a halálra várt, hanem Istenre várt, azaz az életre várt, mert így mutatkozott be Jézus, többek között én vagyok a nagybetűs élet, és mivel Istenre várt, az élettel is találkozott. Bandi bácsitól hadd olvassak fel néhány sort. Mint lelki gondozó és lelki pásztor figyelem az életeket, és azt látom, a halál úgy kezdődik, hogy valaki először leszakad a felső szárról, és nem vár Istentől semmit. Aki egyszer Istennel kapcsolatban volt, és már nem vár tőle semmit, az előbb-utóbb az emberekkel is konfliktusba kerül. És lassan nem vár az emberektől sem semmit. Múltkor nagyon megijedtem magamtól, mert majdnem feladtam valakivel kapcsolatban, akiben látom az értékeket, és ő ezt folyamatosan letagadja a saját életében. És azt vettem észre magamban, és nagyon megijedtem, hogy már nem imádkozok érte. És felébresztett Isten, hogyha ő nem adja fel, akkor én se adjam fel. Törvényszerű, hogy aki nem vár se Istentől, se embertől semmit, magában is csalódik, és végül magától sem vár semmit. És aki se Istentől, se embertől, se magától nem vár semmit, az ugyan még jár, kell, mozog, de lényegében már nem él. Jobb nem így döntött. Több bibliai szereplőt is meg fogunk nézni, meg főleg majd délután nem csak bibliait, hanem időben hozzánk közelebb álló embereket is meg fogunk nézni, hogy ők hogyan várakoztak. A mai délben inkább majd bibliai szereplőket fogunk megnézni. Tehát óriási ereje van a várakozásnak. A kérdés az, hogy mit vársz. Van itt olyan valaki a közületek, aki úgy van, hogy nem vár semmit? Nincs? Oké, akkor megyünk tovább. Jó. Veszélye is van a várakozásnak. Én már ezt magamon is észrevettem, hogy milyen veszély van. Amikor tehát valamire várok, egy ilyen néven nevezett valamire, akkor nagyon arra ráfókuszálok, és ugye, mint a fényképeknél is ezt lehet látni, hogy az a dolog, amire nagyon ráfókuszálsz, akkor a képnek a többi része az nagy homályban van. És hogyha, tehát annyira ráfókuszálsz valami, hogy csak azt látom, amit várok, és hogyha nem konkrétan azt kapom meg, amit várok, akkor viszont csalódok. Tehát várok Istentől valamit, nem azt kapom, amit várok, és csalódott leszek. Suziról hadd olvasak nektek egy történetet. Egy tündéri kislány volt, Max Lucado könyvéből, Ahogy szeretné érdemes. Ő is nagyon, tehát neki is volt adventje. Apukáját ritkán látta, nagyon várta mindig az apukáját, és az apukája is várta mindig ezeket a találkozásokat, és általában készült mindig valami ajándékkal. 6 éves korában a legféltettebb kincse Suzinak egy gyöngyfüzér volt. Azt sem érdekelte, hogy hamisak. Mindenhová felvette, és minden nap játszott velük, szerette a gyöngyöket. Az édesapját is szerette. Apjának üzleti ügyekben gyakran napokra el kellett utaznia. Az első otthon töltött napját mindig megünnepelték. Suzi ma felnőtt korában sem felejtette el azt a hetet, amelyet apja keleten töltött. Nagyon várta haza. Amikor végre hazatért, egész délután a lányával játszott. Amikor este lefektette, megkérdezte tőle. Szeretsz? Igen, apa, mindennél jobban szeretlek. Mindennél jobban? Mindennél jobban. Apja egy pillanatra elgondolkozott. Még a gyöngyeidnél is jobban? Annyira szennyák az ilyen apák, akik de majd meg fogjátok látni, hogy ez miért van. Még a gyöngyöknél is jobban? Odaadnád nekem a gyöngyeidet? Jaj, apa, felelte. Azt nem tehetem. Nagyon szeretem a gyöngyeimet. Értem, válaszolt az apja, és puszit nyomott a homlokára. Mielőtt Suzi elaludt, apja kérésén gondolkodott. Amikor felébredt, még többet törte rajta a fejét. Reggel sem ment ki az eszéből, 6 éves, sőt napközben sem. Végül este odavitte apjához a gyöngyöket. Apa, jobban szeretlek, mint ezeket, vedd el a tiéd. Nagy örömmel hallom, felelte apja állva, miközben kinyitotta az aktatáskáját. Ajándékot hoztam neked. A kislány kinyitotta a lapos kis dobozt, és a lélegzete is állt. Gyöngyök, igaz gyöngyök csillogtak benne. Vajon nem tartogat-e a mennyi atyánk is igaz gyöngyöket számunkra? Valódi szeretetet kínál nekünk. Az ő ajándék az igazi ajándék, de nem kapjuk meg addig, amíg le nem mondunk a gagyiról, az utánzatról. Milyen gyöngyöket vár tőlünk? Olyan jó lenne, hogyha ma úgy lennénk itt, hogy igaz, hogy van egy csomó várakozásunk, és ezeket nyugodtan elmondhatjuk Istennek, hogy Uram, erre várok, arra várok, de nem árulok zsákba a macskát, rögtön az elején szeretném mondani, hogy a mai napnak egy kicsit ez központi gondolata lesz, hogy Isten is vár ránk. Vár rád az Isten. Esetleg milyen gyöngyöket vár tőled? Milyen gyöngyöket vár tőlünk? Milyen bizsút kellene kiengednünk a kezünkből? Készek vagyunk-e elcserélni a kisebb ajándékokat Isten ismeretének nagyobb ajándékáért? Ha készen állunk rá, elmúlik az irítségünk. Ha igazi szeretetet kapunk, a féltékenység nem tud fellángolni. És ezzel kapcsolatban találtam ezt a képet, lehet, hogy nem látjátok, nem nagyon lehet elolvasni. Jaj, Istenem, csak ne vedd el tőlem, egy ilyen aranyos kis pici maci van ott a szem. Ugye? Pici maci. Van a kislánynak a kezébe, és Jézusnak a hátulja, vagy a kezébe meg egy ilyen hatalmas. Ez a kép, ez, ha más nem is visztek, az ez rögzüljön, hogy Isten ilyen. Tehát ha kér valamit, alig várja, hogy cserébe odaadhasson valami igazit, és valami sokkal, sokkal nagyobbat. Suzi várt, csalódott, utána egy nagyon nagy hitkrízisben él, tehát ez a 6 éves kislánynak ez egy akkora hitkrízis, mint ami nekünk szokott hitkrízis lenni, és utána álthatóvá lett, mert engedelmes volt. És ez egy nagyon fontos törvényszerűség, hogy nem szabad elfelejteni azt, hogy az engedetlenségünknek is vannak következményei, és az engedelmességünknek is vannak következményei. Aki vezethető, az áltható. És igen, vannak általános áldása Istennek. Jézus erről beszél, hogy napsütés, a fény, az eső, azt mindenki megkapja. De vannak speciális áldások, amiket Isten lehet, hogy azért nem adhat át, mert engedetlenség van az életedben, és ha odaadná, jutalmazná a rosszat, a lázadást. Úgyhogy mi az, amit ma le kell tenned? És ez nem úgy beszél, hogy ti, én is küszködök dolgok, amiket leszeretnék tenni, és nem akarom szemesre visszavinni. Elhoztam ide Vácra. Ide le kéne tenni a kereszt alá. És felszabadultan menni, megáldottan, áthatóan menni tovább az utunkon. Aztán az is, de ez egy más téma, csak nagyon idevág, egy zárójelet nyitok, hogy mennyi az átfutási idő az életedben. A Biblia nem használ ezt a kifejezést, de így mégis benne van, így nem direktben. A Suzi életében az átfutás időt az a Bibliában, amikor Isten kijelenti egyértelműen az ő akaratát, és amíg te elkezded cselekedni, addig mennyi idő telik el. A Bibliában látunk arra példát, akinek nagyon rövid volt, egyik kedvenc szereplőm József, nagyon keveset tudunk róla, de szenzációs figurája, Jézus ugye nevelőapukája. Valakinek még nagyon hosszú volt az átfutási idő, például Jónás. Szuzinak egy éjszaka volt. Mennyi most az életedben az átfutási idő? Váciak már ezerszer hallották tőlem Ralph Davisnek ezt az idézetét, de most is ide vág, hogy ha akkora vágy lenne bennünk Isten akaratának a cselekvésére, mint a megkapására, akkor meg is kapnánk. Ezt még egyszer, ha akkora vágy lenne bennünk Isten akaratának a cselekvésére is, nem csak a megkapásra, hogy mondd már, hogy mi a te akaratod, hanem hogyha látja is azt rajtuk, hogy ezt meg is akarjuk tenni, és utána nem visszük a kijelentett akaratát értelmünk ítélőszéke elé, hogy eldöntsük, hogy ez jó lesz-e, vagy nem. Hát szerintem megbízható Isten, Zoli is erről beszélt a Zsoltárban, az megbízható Isten, aki a fiát odaadta, értünk. Megbízhatunk a szeretetében, megbízhatunk a bölcsességében, megbízhatunk, ami számomra nagyon nehéz, az időzítésében is, de erről is majd inkább délután. Mennyi ideig kell Istennek rád várnia? Tele van a Biblia várakozó emberekkel, ha... Csak ilyen auftakt jelleggel néhányat felütök a Bibliában, elkezdtem is sorba kigyűjteni, aztán annyi volt, hogy abba hagytam. Ádám, Zoli is említette, várt társra. Ja, mentő. Te is úgy vagy itt, lehet, hogy vársz a társadra. Jó hírként hadd mondjam, hogy már biztos megszületett. De lehet, hogy még Isten dolgozik rajta. Ez 14-15 éves voltam egy debreceni konferencián, amikor Révész Árpád azt mondta, hogy az evangélista Révész Árpád, hogy lehet, hogy azért nem mutatta meg még Isten neked, hogy ki a társad, mert még dolgozik rajta, vagy még dolgozik rajtad. És még nem hozhat össze vele. Hát akkor kérd, tehát ne lassítsd akkor a munkáját Istennek az életedben. Aztán Noé. Többször várta, hogy jöjjenek most már a felhők végre, vagy valami boruljon be legalább az ég, hogy hagyják már abban a röhögést rajta. Nézzétek meg a térképen, hogy hol kezdte el építeni azt az óceánjáró hajót Noé. Hát az, amit ő napokon keresztül kapott, az a röhögés, meg az a piszkálás, meg az a szurkálás, nagyon várta már a felhőket, és amikor eljöttek a felhők, meg elkezdett esni az eső, mindenhonnan víz folyt, akkor lehet, hogy nem a várakozása szerint történtek a dolgok, de végre eljött az eső, és hónapokon keresztül azért nagyon kemény lehetett abban a lélekvesztőben várakozni. Minden nap ugyanazt ették, ugyanazt itták, ugyanaz volt a látvány minden nap, ugyanazt a szagot érezték hónapokon keresztül, ez borzalmas lehetett. Kiengedett egy hollót, nagyon várta, hogy visszajöjjön, csalódott a várakozásában, nem jött vissza a holló, elengedett egy galambot, azt is nagyon várta. Közben mindenhol körbe-körbe csak vizet látott. És akkor ez volt bennem a készülés közben, akkor eszembe jutott egy apa, aki nagyon várta a fiát. Szerintem jobban, mint Noé ezt a galambot. És ő is nézte, és valószínűleg, és bocsa költői képé, de valószínűleg ő csak vizet látott, mert én úgy tudom elképzelni, hogy könnyes szemmel észlelte minden nap a határt. És várta, hogy mikor jön már vissza a fiam. Noé is várta, hogy mikor jön már vissza ez a galamb. És te is lehet, hogy most úgy vagy itt, hogy legalább annyira várod az Úr Jézust az életedbe, és nem látsz semmi, csak a vizeket, mint Péterék, csak a hullámokat, meg a vizet látták. És annyira bátorítom, Márk evangéliumában olvasd el ezt a történetet. Te azt olvashatjuk, hogy Jézus a partról nézte a tanítványokat, hogy mit csinálnak a vizen. És ők nem látták Jézust. Ezt Márk külön lejegyzi. És én úgy tudom Jézust elképzelni, hogy Cseri Kálmán fogalmazott, hogy mindig Isten órájára nézett Jézus, mielőtt bármit csinált volna. Meg kellett várni a negyedik éjszakai őrváltást. Ő szerintem már ment volna az elsőbe. Második is eljött, harmadik is, de a negyedikben mondta is, hogy indulj. És én úgy tudom Jézust elképzelni, hogy ott topogott a part, hogy mikor mehetek már, értük, hogy teljesen be vannak rosálva, halászok a vizen. És ők is csak a vizet látták, Jézus még sehol. Lehet, hogy most is ilyen állapotban vagy, hogy Jézus még sehol, még nem jött el a negyedik éjszakai jóváltás, bár nagyon szeretnéd, Jézus figyel, lát, nem a nagy semmi történik veled. Nem légüres térbe zajlanak a dolgaid. Van szeme Jézusnak rád. És ilyen helyzetben nagyon nagy szükségünk van reményre, kell a lelkünknek a remény, még ha csak egy parányi. Noénak is nagyon kellett, és fontos, hogy nem is kapott többet, csak egy parányit, de annyit kapott. Már rég nem tudott gyönyörködni a naplementében, én úgy vagyok vele, hogy nagyon szeretem, hogy tényleg még két egyforma naplementét nem láttam a Balaton fölött. Mindig is rosszul voltam ezek a gicses balatoni képeslapoktól, de tényleg szép. Tényleg szép, hiszen Noét úgy tudom elképzelni, hogy már unta. Tehát egy méter földi elcserélte volna, minden nap tehát gyönyörű naplementét látja, de már nagyon-nagyon unta, és lehet, hogy pont indult le éppen vacsorázni, amikor szólt neki a feleség, hogy drágám, kész le a vacsora, és egyszer csak szány suhogást hallott, amit ő már nagyon várt. Estére megjött hozzá a galamb, és ekkor már egy leszakított olajfa levél volt a csőrében. Ebből tudta meg Noé, hogy a víz leapadt a földre. Én azt gondolom, hogy többet kapott Noé, mint egy olajfaág. Az olajfaággal reményt is kapott, szintén Lukádó, a reménység olajfalevél, a szárazföld jel az özönvíz után, és ezt most lelki értelmen értsétek, az özönvizet is, bizonyíték az álmodozónak, hogy az álmodozás megéri a kockázatot. Nagyon szeretem az ilyen átnyújtott olajfaágokat. A héten én is kaptam, nagyon kellett, nem volt túl nagy, egy parányi volt, de annyi, pont annyi kellett, és csak néhány ilyen átnyújtott olajfaágat had tényleg találomra. Nincs szövődmény. Amikor egy ilyet hallasz, az nem kis olajfaág. Együtt átvészeljük. Nemrég Erős Zsoltnak a felesége tartott nálunk előadást. Hát, egy bomba család. Meg a kislánya is. Az apukája halála után nem sokkal mesélte el, hogy volt nekik egy ilyen baráti találkozó, és vacsoráztak, és beszélgettek, és előjött Zsolt, és egyre nehezebb, egyre mélyebb, egyre lehúzóbb volt a beszélgetés. És közben a gyerekek ott játszottak a másik szobába, és tipikus, tehát mármint az a tipikus, hogy gyerekeknek mire van füle, és milyen szívük van. És egyszer csak befutott a semmiből a másik gyerek szobából, akkor volt talán, nem tudom, 6-7 éves a kislány, és az édesanyját így lehúzta a maga szintjére, és azt mondta, hogy anya, meg fogjuk oldani. Mazeg apukát sokszor hallotta ezt a mondatot. Lehet, hogy nem is gondolta, hogy mit mond ezzel. Meg fogjuk oldani. Ez egy olajfág, amit ez a drága galamb átnyújtott. Rám mindig számíthat. És nem csak ezeket az olajfágokat szeretjük, hanem azokat a galambokat is, akik ezeket hozzák. Döbbenetes volt az, amit nemrég olvastam, hogy egy magyarországi suliban történt, bárcsak tudnám, hogy melyikben, néhány évvel ezelőtt, amikor egy nyolcadikos osztályba az egyik lánynál rákot diagnosztizáltak, és kemoterápiát kapott, és kihullott az összes haja, és az anyukája nagyon izgult, meg ő is izgult, hogyha visszamegy majd a suliba, 19 osztálytársa volt, tehát összesen 20-an voltak abban az osztályban, hogyha belép majd a terembe, akkor tehát 11, nem tudom, hányadikos egy 8, vagy hány éves egy 8-os? 14. Tehát egy 14 éves lány, kopaszom, és remegve lépett be azon a napon az osztálytárs, és akkor benyitott, akkor azt látta, hogy 19 osztálytárs úgy fogadta, hogy teljesen kopaszra vannak borotválva. Ez neki egy hatalmas olajfaág volt, amit ő ott kapott. Gondoltok bele, hogy ezek milyen galambok voltak, és Jézust ezért is szeretem ennyire, mert ő profi volt ebbe. Tehát az a drága galamb, amikor lehajolt az asszonyhoz a porban, akit meg akartak ölni, és lehet, hogy az asszony is már úgy volt, hogy legyünk ezen minél hamarabb túl, akkor inkább jöjjenek a kövek. Jézus lehajolt hozzá, és átnyújtott neki egy olajfágat. Hogy eredj el, nem kell többet vétkezned ebben a bűnben. Menj el. Vagy a betániai házaspár, te totálisan össze voltak törve. És üzentek neki, hogy a barátod, tehát siess, beteg. Kinézték Jézus, hogy meg tudja gyógyítani. Szerintem indult volna rögtön Jézus, de Isten órájára nézett, és kellett várni, a reménytelenségig kellett várni. És akkor indult el. És Márta meg is mondta magáét, teljesen kifakadt, és mondta, hogy hát ha itt lettél volna, nem voltál itt, csalódtunk. Mára, aki az nem volt teológus, de hiszek neki, aki így mondta, hogy ennél mélyebb fájdalom, mint ami a néma fájdalom, nincsen. Tehát Mária ki sem ment Jézus elé. Lehet, hogy úgy volt, hogy látni sem akarom Jézust. Na, nagyon csalódtam. Nagyon vártunk rá, hát ez egy nagyon komoly advent volt Lázár életében is. Nem jött. És a reménytelenség teljes kellős közepén mennyei galamb átnyújt egy olajfaágat. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed ezt? És pár perccel később együtt ünnepeltek Lázárral. Ben Petterson írt egy érdekes könyvet, a leglényegesebb dolgok, ez a címa a könyvnek, és abban ír egy S4 tengeralattjáról, ami elsüllyedt. Állítólag ez egy igaz történet. Mindennel próbálkoztak kívülről is, meg belülről is. Gondoltok ebben a helyzetben, egy kicsit is klausztrofóbás, hogy tehát elsüllyed, de tehát amúgy is süllyed a tengeralattjáról, de ez tényleg elsüllyedt, úgyhogy baj volt, probléma volt. És lesüllyedt, és kívül is, meg belül is próbálkoztak, hogy megmentsék őket. És egyszer csak az egyik tengeri búvár, aki értett a morze jelhez, hallotta, hogy belülről az ércfalon azt a kérdést kopogják, a benrekedtek, hogy van-e még remény. Van-e még remény? És lehet, hogy te is így kopogtatsz Jézusnál mostanában, hogy van még remény. Te is süllyedsz, kilátástalan a helyzet, várod ezeket az olajfágakat, de még nem jönnek. Ha Jézustól azt kérdezed, hogy van-e remény, akkor az ő válasza mindig egy hatalmas igen. Igen. Ne egyél cinikus, meg megkeményedett. Jézusnál van remény. Ezt mondja a mai Mártáknak, a mai Máriáknak, Lázároknak, mai Jobboknak, mai Ábrahámoknak, ha már Ábrahámnál járunk, ő is nagyon várt Isten, egy csomószor nagyon várt. Azt szoktuk mondani, hogy a hitnek a példaképe, a Biblia is így hívja, de számomra nem csak a hitnek a példaképe, hanem az engedelmességnek is a példaképe. Nem csak a hitnek az atya. Először is várt volna a GPS koordinátákra, hogy oké, elindulok tök idősen egy 600 kilométeres útra, ott hagyok mindent, de hát akkor mondd meg, hogy hova kell menni, és nem mondta meg. Ha meglátod azt a hegyet, amikor majd megállítalak, akkor ott állj meg, és elindult. Tehát Isten megint megszólította őt, ilyen nagy etapokban szólt hozzá. Azzal a névvel élt az ókorban, amit el sem tudunk képzelni, hogy apa. Gyakorlatilag körülbelül ezt jelenti az Abrám név, hogy apa. És úgy hallotta folyamatosan ezt, hogy apa, ez meg ez van, hogy nem volt gyereke. Van egy kedves barátom, így név nélkül kérlek, hogy imádkozz érte, a hite romokban van. Úgyhogy nekem mentorom volt az egész életemben, és nagyon sokat köszönhetek neki. Egy szikla szilárd hitű az én barátom. És jó ideje nincs gyermek az életükben, nagyon várják, és a hite nagyon meg van tépázva. És Abrám is így volt, hogy mi ez a vicc? És gúnyolodsz valamit, engedelmeskedek neked, és ez a nevem, hogy apa, és nem fogom ezt hallani. És akkor Isten mondta, hogy van egy jó hírem, megváltoztatom a nevedet. Olvashatunk el a történetre a Bibliában. Hát ott szerintem nagyon dobbant a szíve, hogy végre ennek a örökös gúnyolódásnak vége lesz. És akkor az Abrámról Isten megváltoztatta Ábrahámra, ami azt jelenti, hogy sok gyerek apja. Na, hát visszasörült neki. Jó, ez ilyen skandináv humornál is jobb Istenek a humora. Én szeretem, de amikor másokról olvasom, amikor benne vagyok, akkor kicsit más, de sok gyerek apja. És akkor végre megszületett a várva várt az ígéret gyermeke, most nagyokat ugrok, azért emlékszik valaki, hogy mennyi év telt el az ima meghallgatás után és a gyerek születése között? Én 20-at mondtam volna, de 25? Oké, okay. Jó. 75. Oké. Okay. Ez kemény. És végre megszületett, nem volt fiatal, jött a következő próba, a várakozás, menj el a Horebre, és ez még durább, mint a Szuzitól, amit kért az apukája, hogy akkor kit szeretsz jobban. Amikor először, nagyon kiakadtam Istenre ennél a történetnél. És hát nem tudom, én azon az utolsó éjszakán gondolkodtam, egy párszor be kellett vinni a gyerekeket a kórházba, hát senkinek nem kívánom azt az érzést, tehát amikor Isten előtt vagy, és mennek a miértek, meg egyszerűen tényleg nem érted, meg hogy ez hogy van, hogyha szeret, meg hát nem látja, hogy ilyen kiszolgáltatott, ilyen nem. Szerintem az az éjszaka, az körülbelül így telhetett el Ábrahámnak. És nem hiszem, hogy ott lehúnyta a szemét. Ott várt. Az órák szerintem perceknek tűntek akkor. És hát fölemelte a kést, és végre, tehát nagyon nehéz lehetett megvárni ezt az időt, de megszólalt a hang, és mondta, hogy tedd le a kést. Mondta, hogy van B-terv, ott van egy kors, őt áldozt fel. És tudom, hogy tudjátok jól, hogy melyik ennek a történetnek az új szövetségi változata. Amikor, és a passiót már csak ezért a jelentél érdemes megnézni, amikor egy másik helyen a Golgotán ott van ez egyszülött szerelmes fiú, és ott nincsen B-verzió. Ott nem szólal meg a hang, hogy fönn akadt egy kors, ott a fiú akadt fönn a fán. Fölszögezték rá. És ő vár rád, várt Istenre, várta hogy megtörténjen az elvégeztetett kiáltás. 33 évet várt erre a pillanatra, és azóta is vár rád. Ott van Mózes, Ábrahám után. 40 évesen úgy érezte, hogy eljött az idő, hogy tud szabadítani, megölte azt az embert, és Isten elküldte őt 40 évre gondolkodni a tettéről, hogy ő még nem jött el. Te azt hitted, hogy eljött az ideje, de még nem jött el. És amikor eltelt 40 kemény év, és abszolút nem látta magát Mózes alkalmasnak a szabadításra, Isten azt mondta, hogy most már mehetsz, abszolút nem látod magad alkalmasnak, most már mehetsz. Mert eljött az idő, hogy végre alkalmas vagy rá. Vagy ott van Dávid, nagy példa előttem, nemrég fejeződött be szemesen Dávid sorozat. Évek teltek el a felkenetése és a tényleges királysága között. És ott volt egy csomó epizód, amikor lerövidíthette volna az adventet. Ott volt a barlangban, akkor véget vetett volna Saulnak az életének. Még ott bíztatták is a többiek, hogy engedd meg, hogy lesz úrjam, vessünk véget ennek a cirkusznak. Ott a barlangban. És ha már barlangról van szó, és az utolsó gondolatok egyike, ekkor ellensége engedték, hogy holttestét egy barlangba temessék. Óriási hiba. Nem tudták, hogy Isten legnagyobb tetteit éppen barlangokban vitte véghez. Itt szokta feltámasztani a halott dolgokat, a halott reményeket, a halott házasságokat és a halott önértékelést. Lehet, hogy most éppen barlangban érzed magad. Könnyen lehet. Ne felejtsd azt, hogy nagypéntek olyan mindig húsvét jön, hogy mikor, abban nem tudok segíteni. De ez a szenzációs az egész dologban, hogy addig is religió, addig is kapaszkodunk az Istenbe. Addig is átölelhetjük őt. Vár rád. Éppen készülés közben lapozgattam a Bibliámat, és jó volt rátalálni arra, hát jó volt, hát furcsa volt rátalálni arra Hófehér üles lapra, ami Istennek egy nagy várakozásáról szól, meg a népnek is a nagy várakozásáról szól, az úgynevezett intertestamentális kor, ez egy kemény 400 év volt Isten népének az életében, amikor Isten hallgatott. Az Ószövetségnek esetleg tudjátok, hogy mi az legutolsó szava? Hogy? Az az ígéret, igen. De a Károliban a legutolsó szó, az új fordításban nem így van, de a Károliban a legutolsó szava az Ószövetségnek átok. Ez utolsó, ezzel fejeződik be. És az új szövetség a legelső szava Jézus Krisztus. Véget ért ez a 400 kemény év, megszületett a fiú, megszületett Szent Háromság titka, Mike Samut idézem, nem tudom jobban, nem is akarom, nem lehet jobban. Isten bele gyömöszölte magát egy húsvértestbe. Azt hiszem, kiírtam Lukádótól ezt az idézetet, igen. Ugyanaz a mennydörgő Isten, aki úgy rakosgatja a hadsereget és a birodalmakat, mintha gyalogok lennének a saktáblán, apró csecsemőként jelent meg Palesztinában, úgy, hogy nem tudott sem beszélni, sem szilárd ételt enni, sem a vizeletét tartani, és egy tinédzser lány gondoskodására szorult. Vagy Jenszi, bácsi, néha én is azt kívánom, bár csak hallanám a hangját a forgószélben, és elbeszélgethetnék vele, mint Jobb. Az ige szólt hozzánk, nem forgószélben, hanem egy palesztinai zsidó hangszálait megpendítve. Jézus személyében maga Isten feküdt fölénk a boncasztalra, kereszt alakban kitárulkozott előttünk, hogy a valaha élt összes kételkedő köztük én is, alaposan szemügyre vehesse őt. És ez valami elképesztő. Na ez az Isten vár rád. És hogy miben, vagy hogyan, miközben te is vársz rá bizonyos dolgokban. Az egész alkalom arról szól, hogy jöjjünk Istenhez. Menjünk együtt a kereszt alá. Ő olyan Isten, akitől lehet kérdezni. Ő is el szeretné mondani, hogy miben vár rád, hogy valamit végre átadhasson neked, valamit, valakit, ahhoz, amit általában el kell engedni. És annyira jó lenne, ha nem Istentől várnál valamit, hanem ki tudnád azt mondani, hogy Uram, te kell lesz, és rád várok. Mert nélküled az ajándékaiddal se tudok mit kezdeni. És hogy te kell lesz, aztán majd jöhet a többi is. Valahol itt fogjuk majd folytatni akkor délután. Szeretnénk most imádkozni, és jó lenne utána még dicsőíteni Istent. De most hajtsuk meg a fejünket, és miközben én is hangosan imádkozok, kérlek, hogy te is magadban szólítsd meg Isten. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy nem olvastál a kísértésekről, hanem masszívan benne voltál. Te is voltál barlangban, te is voltál félreértett. Köszönöm neked azt, hogy kijöttél onnan, feltámasztott az Isten ereje. És köszönöm neked azt, Úr Jézus, hogy élő valóság vagy, és rád várunk. Rád várunk. Kérlek, Uram, hogy mutasd meg, hogy te mire vársz bennünk, bennem. És szeretnénk ma találkozni a kereszt alatt. Köszönöm neked azt, hogy vele találkozunk ott, és köszönjük neked azt, hogy elvégeztetett. Köszönjük, hogy te is vársz ránk. Kérlek, hogy ami a te terved és célod ezzel a mai nappal, az bennem is és mindannyiunkban érd el. Szeretnénk rád nyitottak lenni, és szeretnénk most téged imádni és dicsőíteni. Amen.